Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a Hétvégi menetrend, és ma is egészen 11 óráig hozzuk a legjobb beszélgetéseket az elmúlt hétről. Lesz kultúra és gasztronómia, illetve turizmus, de könyvet is ajánlunk. Ezek tehát a mai megállók, indulunk is.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Kapcsolódjunk című kulturális műsorunkból jön egy részlet, amiben Gáspár Kornélia, a Nemzeti Filharmonikusok fuvola művésze, a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola alapítója Kalmár András vendége.
És a beszélgetésünk egyik apropója az, hogy ő most március 15-én Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, de ráadásul tavaly nagykovácsi díszpolgára lett, ami azt gondolom, hogy talán bizonyos szempontból egy még különlegesebb kitüntetés. Szia Nelly, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, én köszönöm szépen a megkeresést.
Azért mondtam, hogy különleges a díszpolgárság, mert díszpolgárságot ugye, hát szoktak adni egészen távolba szakadt hírességeknek is, Nobel-díjasoknak, meg olyanoknak, akik nem helyben tevékenykednek, de neked ezt valóban a közösség adta, hiszen te rendkívül aktív vagy Nagykovácsiban.
Igen, ezt elmondhatjuk tényleg, hogy rendkívül aktív vagyok, hiszen 30 évvel ezelőtt létrehoztunk egy művészeti iskolát, tehát akkor még zeneiskolaként működött, de azóta már művészeti iskolává nőtte ki magát, tehát annak az alapítója vagyok, aztán 30 éven keresztül kimondani is borzasztó, vezettem ezt az iskolát, ugyanis tavaly volt az utolsó év, amikor vezetőként üzemeltem, de tanárként működöm azóta is, és folyamatosan, és most is ez a szívem csücske, szívemhez egyik legközelebb álló tevékenységem, a tanárság. Szóval igen, aztán nem csak az iskola létrehozása, annak működtetése, hanem nagyon sok koncertet adtunk, előadásokat. Szóval igen, nagyon elég tevékenyen részt veszek a falu életében.
Visszatérve az iskolára, ugye ez a NAMI, a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola,
igen.
És hát valóban azért a zene van főleg a fókuszban, de van már itt színjátszás, meg bábozás, meg tánc és képzőművészet is, hogy én ezt jól tudom.
Így van, nagyon jól tudod. Bábozás éppen nincs, de mind a négy művészeti ágban jelen vagyunk, és elmondhatom azt is, hogy jeleskedünk, és ilyen összművészeti iskolaként működünk, akár a fellépéseinken, akár hát a mindennapi életben.
De azért elég messziről kerültél Nagykovácsiba, mert hogyha jól tudom, akkor Öskün születtél, ugye?
Öskün születtem, illetve a Várpalotán születtem. Ez egy kis falu a Bakony lábánál. Igen, én ott nőttem fel, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a falut. Édesanyám most is ott él, nagyon sűrűn járunk haza. Igen, tehát igen, oda jártam iskolába, oda jártam zeneiskolába. Igen. Onnan vannak a gyökereim.
Valóban, de aztán elkerültél Szombathelyre,
így
és
hát
nagyon sokáig játszottál te a Savária kamarazenekarban.
Igen, a Capella Savária kamarazenekarban.
Igen, pontosan.
Igen. És oda jártam középiskolába, aztán még visszajártam, igen, a Capella Saváriával jártuk a világot.
Annyit árulj még el, hogy a férjed, aki szintén a Nemzeti Filharmonikusoknál van, és ő klarinét szólam vezető, vele ott találkoztatok? Vagy már korábbi az ismeretség?
Nem. A férjem, Szatmári Zsolt, igen, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezető klarinétosa, és a Zeneakadémián is tanít, ott tanszékvezető egyetemi tanár, szóval ilyen nagyon szép titulusai vannak. Nem ott találkoztunk, hanem a zenekarban.
Igen, ez valahogy könnyű így elképzelni. Két nagy lányod van, esetleg ők is tanulnak zenét, muzsikusok lettek, vagy egészen másfelé sodorta őket az élet?
Az egyiket egészen másfelé, a másikat részben, egy kicsit a zene felé is szerintem megrettentek attól, ettől a rettenet mennyiségű gyakorlástól, meg hogy nincs hétvégénk se, ünnepnapunk se, néha karácsonyunk is ritkán, szóval másfelé viszi őket az élet. A nagyobb lányom Zsófi, ő egy feltörekvő divatcégnél marketinges közgazdász. Kisebbik lányom Julcsi, ő azért valamelyest a zene közelében maradt. A Magyar Zeneházában dolgozik egyébként a kommunikációs osztályon. Amúgy van hangtechnikus végzettsége is, és most az ELTE mester végző szakos hallgatója.
Na jó, és hát te bejártad a világot, workshopokat tartottál Dél-Amerikától elkezdve, én nem is tudom, szinte mindenfelé.
Igen, igen. Régen, régebben, ugye nem sírjuk vissza, én nagyon nem szeretem, ha valaki visszasírja, ó, de régen micsoda szép idők voltak, de az biztos, hogy nagyon sokat turnéztunk, nagyon sok lehetőség volt, és akkor, amikor az ember még fiatal, úgy mondanám fiatalabb, akkor még én például nagyon-nagyon szerettem utazni, imádtam tényleg, hogy bejártuk a világot, akár a Capella Savariával, igen, pont São Paulo-ban és Rio de Janeiro-ban is tartottunk workshopot, azt Fafuvolán, hát azt az egy ilyen autentikus zenekar volt, autentikus hangszereken játszott.
De az historikus hangszer?
Az egy historikus hangszer, aha. Igen, ilyen egybillentyűs fafuvola, és a hangszerek is historikus hangszereken játszottak a zenészek, szóval velük voltunk kint, de aztán az állami hangversenyzenekar, ugye akkor úgy hívták a
igen,
állami
igen, igen.
hangversenyzenekar, a Kobayashi Kenichiro volt akkoriban a zeneigazgatónk, és hát vele is 9-szer voltam Japánban, akár a zenekarral, zenekari tagként, de meghívott bennünket workshopokat is tartani, Hokkaido szigeten is voltunk, Tokióban is, szóval igen, volt élet.
Hát figyelj, azt azért muszáj elmondanunk a fiatalabb hallgatók kedvéért, hogy annak idején is voltak a televízióban tehetségkutatók, de nem egészen olyanok, mint ma, többek között volt egy karmester verseny, amire lehetett szavazni, és ezt Kobayashi Kenichiro nyerte meg, hogyha emlékeim nem csalnak, és így kezdett ő kötődni Magyarországhoz.
Igen, 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 ez így történt. Ráadásul ugye Kobayashi Kenichiro egy különleges egyéniség, ez abban is, mert nem csak a zeneiségében, a művészetében látszik, hanem a fellépésében is, ahogy vezényli a zenekart, és például ezen a karmester versenyen is elkésett. Tehát, hogy ő később jelentkezett, vagy később oda nem tudom pontosan, minden esetre, amikor megérkezett, és odaállt a zenekar elé, hát lenyűgözve néztük, hallgattuk. Én azt szoktam mondani, hogy úgy játszom, amikor az ő vezénylete alatt, hogy mint ahogy én azt hiszem, hogy én nem is tudok így fuvalázni, de annyira kihozza az emberből a maximumot, ami benne van.
Fantasztikus, és nagyon jól tartja magát. Én múltkor láttam a Zeneakadémiával szembe egy étterembe, ott ebédelt, és hát így néztem is, hogy úristen, ez az ember szinte semmit nem változott.
Ez így van, ez így van. Akár a habitusa, az energiája, a kisugárzása, igen, ez ugyanaz maradt.
Elképesztő. De ha már itt a nagy öregeknél, vagy a nagy karmestereknél tartunk, ugye hát tulajdonképpen te nagyobb részt talán, vagy a pályád nagyobb részét azt Kocsi Zoltán alatt töltötted, hogyha én jól számolok.
Igen, igen, ő volt a főzeneigazgató, igen, a leghosszabb ideig, illetve a nem is tudom, hogy melyik volt hosszabb ideig, a Kobayashi Kenichiro, vagy az ő, hát ilyen 10 évek teltek el,
aha.
Igen.
Aha. Igen, mert azért arról is nagyon sokan mesélnek, hogy Kocsissal milyen volt dolgozni, tehát az is egy nagyon-nagyon különleges élmény lehetett.
Valóban ez, ahogy mondod, nagyon különleges, nagyon egyedi és sokszor extrém élmény volt. Igen, hát csodáltuk, de a mai napig csodáljuk egyébként a tudását, a mindent tudását, tehát nem csak amit a zenéről tud, hanem amit az irodalom, a költészet, a borok, a politika, az élet. Tehát igen, igen. Nem volt egyszerű vele dolgozni, azt azért elmondhatom.
Igen, igen, ezt is hallani, de te kaptál tőle valami hatalmas elismerést, azt mesélték nekem.
Igen, igen, ez pontosan így van, nem nagyon szoktam vele büszkélkedni, a szerénységem tiltja, de igen, most, hogy így rákérdezel, azért igen, vannak az ember életében vannak díjak, amiket most már ugye több is, amiket kaptam írásban, de van, amit a szóban, ez az életemben a legnagyobb dicséret, amit kaptam tényleg Kocsis Zoltántól. Ő egyébként nem nagyon dicsérte az embereket, nem szeretett dicsérni, de hát ez egy főpróbán történt a műpában, a nagyteremben volt a főpróbánk, Bartók koncertóját játszottuk. Elmondjam a sztorit? Érdekes lehet?
Mondd el a sztorit, igen, 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 igen.
Szóval Bartók koncertóját játszottuk, én pikoloztam, nagyon szeretek pikolozni, legtöbbet pikolozom a zenekarban.
Bocsánat, csak a kevésbé pallírozott hallgatók kedvéért, mint jó magam is, az egy pici fuvola,
az
ugye?
Egy pici fuvola, igen. Ez, ha más nem is, de a pikoló biztos, hogy kihaladszik a zenekarból, ennek van a legélesebb, legmagasabb hangja. Ezzel is kitűnhet az ember a zenekarból, de nem csak élesen és nagyot lehet vele fújni, hanem lehet nagyon szépen, érzékenyen is muzsikálni, és éppen ebben a Bartók koncertónak a harmadik tételében, az Elégiában van több pikoló szóló is, ami hát szól a hazaszeretetről, az elmúlásról, a búcsúzásról, szóval ilyen nehéz megformálni. És én ezt már sokszor játszottam az életemben, többször is játszottam a Kocsi Zoltánnal is, és ezen a bizonyos főpróbán, ezután a tétel után, amikor lement ez a szépséges pikolószólókkal teli tétel, akkor a Zoli leintette a zenekart, megállt, és ilyen csönd lett ott a pódiumon. Halálra váltam, figyeltük, hogy mi történik, és akkor azt mondta a Zoli, szó szerint emlékszem rá, azt mondta, hogy Nelly, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor ezt a világon te játszod a legjobban. Hú, ez az ott mélyen érintett. Hű. Igen, hát ez történt.
Hát igen, azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb.
Hát tényleg ezt felért egy Kossuth díjjal, igen, kapni, valóban. Szóval.
Hát igen, hiába. Egyébként miért fuvola? Te mindig is fuvolázni szerettél volna, vagy esetleg volt valami más elképzelésed, és erre tereltek?
Hát Őskün, a kisfaluban, ahol felnőttem, azért olyan nagyon sok lehetőség nem volt zenetanulásra, de azért mégis volt. A szüleim nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy tanuljak valamilyen zenét, valami közöm legyen a művészetekhez. És volt egy picike kis zeneiskola, egyébként most is megvan, csak most már sokkal nagyobb. Ott lehetett furugyázni, zongorázni, tanulni, és én mind a kettőt elkezdtem, és aztán kiderült, hogy némi kicsi kis talentumom van talán a zenéléshez, és akkor elkerültem Várpalotára, aztán Veszprémbe, szóval, de akkor már fuvaláztam, kipróbáltatták velem, hoztak egy fuvalát, hogy na halljuk, megszólal-e a hangszer. Megszólalt, és aztán azóta ez van a kezemben a pikolóval együtt.
Hány éves voltál, amikor lett saját fuvolád? Ezt azért kérdezem, mert azért ez egy drága hangszer, hogy én azt jól tudom.
Ez egy nagyon drága hangszer. Nagyon sokáig szerencsés voltam, hogy akár a zeneiskolákban, akár középiskolában, sőt, még a főiskolán is elég jó hangszereket kaptam a kezembe, de aztán a szüleim támogatása révén főiskolás koromban kaptam egy saját hangszert is, vagyis hát vettünk egy saját hangszert is. Igen, de hát figyelj, most már egy olyan volumenű, olyan minőségű hangszert nem tudnék megvenni, őszintén szólva.
Aha, ez ilyen milliós nagyságrend?
Hát ez több milliós, hát ez ilyen autós értékű hangszert. Igen. De nem azon játszom már természetesen, hanem azon, amit a Nemzeti Filharmonikus Zenekarba kaptam.
Igen, ezt sejtettem valahogy. Azért is kérdeztem erre rá, mert kíváncsi vagyok, hogy milyenek a tanítványaid, ugye te tanítasz, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon átalakult a világ. A zeneoktatás nem tudom, hogy mennyire tud lépést tartani ezzel, de az biztos, hogy a gyerekeknek nincs már ideje effektíve. Annyit gyakorolni, annyit járni, annyit csinálni, ahogy azt a te idődbe, ha úgy tetszik, akkor csináltátok. Hogyan lehet erre reagálni pedagógusként, vagy kell-e?
Sok igazság van abban, amit mondasz, hogy nincs már annyi idejük a gyerekeknek gyakorolni, és ez nem feltétlenül lustaság, bár
nem,
nyilván, hanem annyira egyrészt a világunk kinyílt, az ő világuk is kinyílt, sokkal-sokkal több mindenre nyitottak, sokkal több minden lehetőségük van, akár csak a mi művészeti iskolánkban itt Nagykovácsiban. Szóval mindig igyekszünk újat mutatni a gyerekeknek, akár egy alternatív tanítási módszer, akár a hangszeres tanításban is. Szóval mi megpróbáljuk bevonzani, vagy itt tartani a gyerekeket, de valóban a gyakorlás az elég kevés időt vesz el az életükből.
És hát
de nem mindenkire vonatkozik ez, természetesen világos. Nem általánosítunk, ez nagyon nem szeretem, hogyha nem szeretnék általánosítani, de az tény, hogy Van, aki sokat gyakorol, de a legtöbben azért, hát nem ez a legfontosabb az életükben. De az biztos, hogy fontos, hogy járjanak, és járnak is, akár hangszert tanulni, akár tényleg képzőművészetre, vagy színjáték, vagy néptánc.
Igen, azt veszem ki a szavaidból, hogy te nem feltétlenül azt pártolod, hogy mindenki menjen a Zeneakadémiára és legyen világhírű zenész, hanem ha csak egy kicsit otthon kamarazenél a barátaival, a családjával, az is óriási lépés, nem?
Ez pontosan így van, most lehet, hogy sokan megharagszanak rám, de tényleg az első legfontosabb itt a zeneiskoláknak és a célkitűzései között, hogy nem versenyistálló a mi iskolánk. Tehát nem az a lényeg, hogy nem tudom hány versenyen vegyünk részt, amúgy versenyeken is veszünk részt nagyon szép eredményeken, de nem ez a legfontosabb, és tényleg nem az, hogy ne akadémiára kerülhessenek, de akikken látszik az elhivatottság, az, hogy nekik ez nagyon fontos, és tényleg ezt gondolják az útjuknak, azt minden erőnkkel támogatjuk, minden tanár, én is tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom amúgy, hogyha valaki megtalálja a saját útját, megtalálja, hogy ő mit szeretne, ő miben jó. Hát figyelj, ez azért kiskorában az ember ugye inkább szülői feladat,
persze.
De azért ez fontos.
Hát nagyon. Nelly, hol hallhatunk legközelebb, mik azok a koncertek, amik előtted állnak, akinek most fölkeltettük az érdeklődését, meg kedvet csináltunk, az mire menjen el, ahol, hát nem tudom, esetleg te egy kicsit jobban fókuszba kerülsz?
Hát azért zenekari zenészként az ember csapatjátékos, és nem feltétlenül szólista, tehát én szólistaként nem nagyon szerepelek, nem is szeretek őszintén, mert én nagyon izgulós vagyok a mai napig, de a zenekarban, igen, hát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar sok koncertjén veszek részt. Legközelebb április 22-én lesz a MIPA nagytermében egy koncertünk, Csajkovszki Anyegén operáját fogjuk előadni. Furcsa egyébként, hogy egy filharmonikus zenekar operát is játszik, de a mi zenekarunknál ez nem furcsa, mi nagyon sokszor
persze, játszunk. Persze, a francia opera sorozatotok is van.
Hajaj, igen. Most ezt a koncertet Kovács János fogja vezényelni, aztán Vashegyi György zenei igazgatónk vezetésével lesz egy Massenet opera, szintén opera, aztán leszünk a Zeneakadémián, és aztán a Pesti Vigadóban, szóval ha valaki megnézi a koncertnaptárat, akkor elég sok. Ahol én is játszom, és hát természetesen a legfontosabb, hogy a zenekar sok helyütt megtalálható.
filharmonikusok.hu, ide kell fölmenni, és itt minden megtalálható. Nelly, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Gáspár Kornélia volt a vendégem, és hát még egyszer gratulálok neked a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésedhez, meg a Nagykovácsi díszpolgárságához is. Azt gondolom, mind a kettő nagyon fontos. Nagyon-nagyon jó munkát, nagyon sok jó koncertet, meg tanítást, meg nagyon klassz tanítványokat kívánok neked, és hát nagyon sok sikert.
Nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy. Azért szeretném még azt elmondani, hogy ezúton is szeretném megköszönni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezetésének a felterjesztést erre a díjra, amit nagyon-nagyon meglepett, és nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok rá. Ugyanúgy, mint ahogy a díszpolgári címre is, ahol ugye hát lokálpatriótaként, vezetőként, tanárként ezt a községtől, Nagykovácsitól kaptam meg, és hát én úgy gondolom, hogy ezek, főleg ez a díszpolgári cím, ez nem egyedül nekem szól, hanem a kollégáknak, a családnak nyilván, és hát legfontosabb, hogy a közösségnek.
Gáspár Kornélia volt Kalmár András vendége az elmúlt percekben. Most egy kis szünetre megyünk, majd jön a következő megálló Zoltán Áronnal a Víg Színház.